Kedves gyülekezet, itt és a felvételt hallgatva a készülék előtt, őrájuk is gondolunk, mert tudjuk, hogy vannak, akik felvételről hallgatják az ige hirdetést. Ebben az egyházi esztendőben a győzelemről, a győzelmes életről gondolkodunk, és életünknek sok területén éljük meg, és a győzelem kérdésével sok oldalról foglalkozunk, majd kicsit az öröm oldaláról közelítünk hozzá, de előtte hadd mondjam még azt, hogy a győzelem ott van, ahol valamilyen küzdelem is van, és a küzdelem az sohasem kellemes és jó dolog, mindig visszatekintve látjuk annak az értékeit és áldásait. Isten megengedi a vert helyzetet, megengedi a kétségbeesést, az erőfeszítéseket, és végső soron megengedi a halált is, de nem azért, hogy benne minden megsemmisüljön, minden érték oda vesszen, hanem meg akarja mutatni ezen a területen is a győzelmet. Nem lehet másképpen az élet győzelmét megtapasztalni. Egész más dolog az, amikor egy kisbaba születik. Az is az élet diadala, egy szép kezdet. De az életnek a győzelme, a halál feletti győzelme, Isten bizonyítéka arra, hogy az élet hatalmasabb, mint az elmúlás. Az csak akkor élhető át, ha az ember átment ezen a különös kapun. A mai igénk Nehémiás könyvéből egy kicsit hasonlóan erről is szól. Valami, ami rommá lett, valami, ami szép volt eddig, az a hit által, és nem kevés erőfeszítés és a küzdelmek vállalása árán, Isten áldásával, és itt fontos dolgokat raktunk egymás mellé, újra felépülhet, és újra betöltheti a maga eredeti funkcióját. Egy kicsit igaztalásul is mondom a kedves gyászoló családnak is, hogy ebbe is beletitkolta Isten azt az üzenetét, hogy nem a halál az Isten, nem a halálé az utolsó szó. Az ember életének a célja nem a megsemmisülés, a lebomlás, az eltűnés Isten gondolataiból, hanem Isten felépít, újjáépít, és örök életet ad. Nem tudunk sokat mondani erről, mert mi is előtte vagyunk még ennek a fontos pillanatnak. Nehémiás könyvének a 12. részéből olvassunk egy kicsit hosszabb szakaszt. Ez az elkészült munka a kőfal felépítésének a felszenteléséről szól. Jeruzsálem kőfalának felszentelésekor, a 12. rész 27. versétől olvasom, fölkeresték a lévitákat minden ő helyeiken, hogy behozzák őket Jeruzsálembe, hogy véghez vigyék a felszentelést örömmel és hálaadással és énekléssel, cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal. És összegyűltek az énekesek fiai mind Jeruzsálem környékéről, mind pedig a netófátiak faluiból, mind Bét-Gilgálból, mind Géba és Azmávet határaiból, mert falukat építettek maguknak az énekesek Jeruzsálem körül. És minek utána megtisztították magukat a papok és a léviták, megtisztították a népet is, és a kapukat és a kőfalat. Aztán felvittem Júda fejedelmeit a kőfalhoz, és rendeltem két nagy hálaadást éneklő sereget és csapatokat. Az egyik jobb kéz felé ment a kőfal mellett a szemét kapu felé, és utánuk ment Hósájá, és Júda fejedelmeinek fele, és Azária, Esdrás és Mesullám, Júda és Benyámin, Semája és Jeremiás, a papok fiai közül Kürtökkel, és Zakariás, a Jónatán fia, ki Semája fia, ki Mattánia fia, ki Mikája fia, ki Zakkúr fia, ki Aszáf fia volt, és az ő atya fiai, Semája, Azarél, Milalai, Gilalai, Máaj, Nethanéel, Júda és Hanáni, Dávidnak az Isten emberének éneklő szerszámaival. Ezsás pedig az írástudó előttük ment. Ment pedig a sereg a forrás kapuja felé, és egyenesen fölmentek Dávid városának lépcsőin a kőfalhoz vezető lépcsőre, és mentek Dávid háza mellett, és a vizek kapujáig napkelet felé. A háladást éneklő második sereg pedig, mely átellenben ment, én pedig és a népnek fele utánuk, ment a kőfal mellett a kemencék tornya mellett, mind a széles kőfalig, és az Efraim kapuja mellett, és az Óváros kapuja mellett, és a Halaknak kapuja mellett, és a Hananeil tornya és Meach torony mellett, mint a juhok kapujáig, és megálltak a tömlöc kapujában. És megállt a háladást éneklő mindkét sereg az Isten házánál, és én s a fejedelmeknek fele velem. És a papok Eljákim, Maséja, Minjámin, Mikája, Eljoénai, Zakariás, Hanánia, Kürtökkel, és Maséja, Semája, Eleázár, Uzzi, Jóhanán, Malkia, Elám és Ezer, és zengedeztek az énekesek, és Izrahia az előjáró. És áldoztak azon a napon nagy áldozatokkal, és vigadtak, mert az Isten megvidámította őket nagy örömmel, sőt az asszonyok és gyermekek is vigadtak, és Jeruzsálemnek öröme nagy messze hallatott. És rendeltek a manapon férfiak a kincseknek, felemelt áldozatoknak, első zsengéknek és tizedeknek tárházai fölé, hogy összegyűjtsék azokba a városok határaiból a törvény szerint való részüket a papoknak és a lévitáknak, mert örvendezett Júda a papokon és a lévitákon, akik ott álltak tisztükben, mint akik megőrzik Istenük rendtartását, és a tisztaság rendtartását, és az énekesek és kapunálók is ott álltak tisztükben, Dávidnak és az ő fiának, Salamonnak parancsolata szerint. Mert Dávidnak napjaiban Aszáf volt régtől fogva az énekesek és az Istennek hálát adó és őt dicsőrő éneklésnek vezetője. És az Zorobábel és Nehémiás napjaiban megadta az egész Izrael az énekeseknek és kapunálóknak az részüket naponként, nevezetesen oda szentelték azt a lévitáknak, a léviták pedig az Áron fiainak. Sok-sok név hangzott el itt, egy kicsit nyelvtörő nevek, mert nálunk nem ismertek, és ráadásul nem is a héberes kiejtéssel. Valószínű Károli Gáspár is sokat bíbelődött azzal, hogy hogy fordítsa le ezeket a neveket, és azt gyanítom, hogy részben a Vulgátát, részben a Septuagint, tehát a latin és a görög fordítást is segítségül hívva ültette át a héber neveket valahogy a magyar fül számára is felfogható módon. De azért nem ugorjuk át ezeket a neveket, mert nagyon fontos dolog, hogy közel 2500 évvel az események után megmaradt azoknak a neve, akik ebben az egész újraszentelési eljárásban részt vettek. Sok üzenet van ebben. Ugye ahol a név megmarad emlékezetesen, milyen sok millió ember olvassa ezeket a fejezeteket újra és újra, és cseng ismerősen egy-két név közülük, mint akár egy Jeremiás, vagy Esdrás, vagy Aszáf, akinek zsoltárait is ismerjük. És ez arról szól, hogy ezeknek az embereknek nem csak az emlékezete maradt fenn, hanem valamit sejtünk abból, amit így fogalmaz meg a Biblia, hogy Istennek élnek mindenek. Isten nem élőkben és holtakban gondolkodik, hanem földön lévőkben és őnála lévőkben, és egységben látja őket, egy nagy családnak látja, és amikor azt mondja, én az Ábrahám, Izsák és Jákob Istene vagyok földi értelemben, mind a hárman halottaknak tekinthetők már, de Isten mégsem a holtaknak Istene, hanem élőknek Istene, azoknak az Istene, akikről beszél, és ezek, akikről ő beszél, mint valós személyekről, ezek nem az emlékében, az Isten tudatában élő személyek, hanem a valóságban is más formában Isten akarata szerint várakozva arra a pillanatra, amikor megdicsőült, feltámadott testben újra megjelenhetnek majd. Szóval innen a neveknek az említése többek között. Én három dologról szeretnék ma az öröm kapcsán szólni. Mi is volt az a három dolog, aminek nagyon örültek itt az összegyülekezett, újdosásból visszatért, vagy ott a nehézségeket átélő és a munkát elvégző emberek. Az első dolog az, hogy érdemes volt vállalni hitben ezt a nevetséges munkát. És a nevetséges most úgy értem, ahogy kunyolták őket a helybéliek, és a pusztulás olyan méretű volt, hogy elképzelhetetlennek tartották, hogy újjá lehet építeni Jeruzsálem kőfalait. Egy ember volt, aki sírt, bánkódott, harcolt, szervezkedett azért, hogy a dolgok megváltozzanak, és Isten odaállt mellé, mert neki mindegy, hogy sok vagy kevés által szerezzen szabadulást és megújulást. Természetesen nem egyedül végezte ezt a munkát, de fontos volt, hogy ő is emelgette a köveket, neki is ott volt az oldalán a fegyvere, hiszen volt már szó erről korábban, vagy Isten tiszteleten, vagy Biblia órán, most, hogy így végigmentünk Nehémiás könyvén, hogy a külső ellenség meg akarta semmisíteni ezt a munkát, és Nehémiás nem sértődött, meg nem mondta, hogy Uram, hát te indítottál erre a munkára, akkor teremts olyan ideális feltételt, amiben ez a munka végezhető. Nem, azt láttuk, hogy a külső ellenségen kívül a belső problémák is nagyon határozottan jelentkeztek. Ott is volt miért sírni, szomorkodni és változtatni a dolgokon, de Nehémiás nem esett kétségbe és nem adta fel ezt a munkát, és most, amikor elérkezett a felszentelésnek a pillanata, értjük az ő örömét. És érteni véljük a többiek örömét is, akik nem hittek ennek a munkának az értelmében és a befejezésében. Volt egy pillanat, emlékszünk erre is, amikor az ott a nagy világbirodalom árnyékában vergődő kis ország helyi hatalmasai meg akarták szüntetni, le akarták állítani a munkát, akkor hát sajátos oldalról kaptak bátorítást. És ez azoknak a közöttük élő zsidó testvéreknek a gyávasága volt, akik szerettek volna békében élni. És jöttek Nehémiáshoz, és kérték, hogy hagyja abba ezt a munkát, mert nekik lesz rosszabb, hogyha fölépíti Jeruzsálem kőfalait. Dicsérték ezeket a gazembereket, akik ott uralkodtak akkor, a jó szándékaikról fecsegtek, és beszéltek Nehémiás előtt is. Ez nem tévesztette meg Isten emberét, és nem állította le a munkában, nem hitte el azokat a sanda megjegyzéseket, hogy nincs szükség erre a kőfalra, hiszen ki akar minket bántani. Kiderült, hogy igen, akarják őket bántani, és igen, csak szükség van arra a védelemre, azokra a kapukra, és arra a rendre, hogy majd az jön be a kapun, akinek mi kinyitjuk, és ha bezárjuk a kaput, akkor senki nem követelőzhet, mert meg fogjuk védeni magunkat. Tehát Nehémiás nem hitte el ezeket a beszédeket, és biztos szomorú volt azok miatt, az atyafiak miatt, akik magasztalták az ellenségnek a gonosz döntéseit és próbálkozásait. Nagyon nehézé teszi mindig az igazsághoz ragaszkodó hívő embernek a dolgát, hogy vannak más hívő emberek, akik utaságokat beszélnek, félénkségből, rosszul értelmezett hívő alázatból és egyebekből, és sokszor állnak oda a hatalom mellé, erősítve annak a rossz szándékait, abban a reményben, hogy akkor őket békén hagyják majd. Szóval érdemes volt kitartani, de ez egyedül Nehémiás tudta kezdettől fogva. És akkor csendben zárójelben hozzáteszem, hogy biztos voltak neki is nehéz éjszakái. Biztos ő is feltette újra és újra magának a kérdést, hogy megéri ez. Amikor az ellenséggel szemben sikerült győzelmesen kiállnia már elkészült derékig érő várfal mögé, és kicsit megkönnyebbültek, akkor kiderült, hogy belülről leselkedik rájuk veszedelem, emberi gyarlóságok, önzések miatt. És lehet, hogy elfogta akkor őt is a csüggedés, és azt kérdezte, hogy hát van ennek értelme? Hát kinek építem én ezt a kőfalat? De nagyon jó, hogy itt van előttünk a maga mindenféle nehézségeivel ez a történet, mert benne látjuk a magunk küszködéseit is, és most elsősorban azt, hogy érdemes elkezdeni a munkát, akármennyire is őrültségnek tűnik az kívülről. Isten országában nagyon sokszor van ilyen kőfalépítő pillanat, amikor hát nem a többség gondolja azt, hogy ennek van értelme és jövője. De a végén mindenki csatlakozik oda. És ami külön öröm, hogy a vigassághoz, a felszenteléshez össze lehet gyűjteni azokat, akik ezt úgy elveszettnek hittünk már. Nagyon köszönöm Jutkának a kérését, a lelkész gyerekekért mondott imád, és igen, én is jól látom, hogy milyen nehéz nekik megkapaszkodni Isten országában. Itt is szó van az énekesek fiairól. Azokról, akik hát sok generáció óta élnek már ott Jeruzsálem környékén. Nem is tudják talán, hogy miért Jeruzsálem környékén építgetnek falukat. Mert nem járnak be Jeruzsálembe énekelni, már régen. De valamiért a hely közelsége még fogja őket, és eljön majd a pillanat, amikor le lehet ülni velük beszélni arról, hogy fiaim, hát a ti apáitok voltak az énekesek itt. Titeket erre hívott el az Úr, hogy dicsőítsétek őt. Álljatok fel, gyertek be, itt a nagy pillanat. Elkészült a kőfal. Jöjjetek és magasztaljátok az Urat. Ti ezt apáról fiúra örököltétek, tisztítsátok meg magatokat és álljatok a helyetekre. És ez is része ennek a nagy örömnek, de erre majd a harmadik pontban még egyszer visszatérek. Tehát érdemes volt az áldozatos munkát vállalni, mert elkészült. És hogy közben hogyan ingadoztunk, hogyan veszekedtünk, hogyan bíráltuk egymást, mert miközben az ember a maga szakaszát építi, látja, hogy a többiek hogy dolgoznak, lehet, hogy azok kicsit lustálkodnak, kisporolják a maltert a dolgokból, és mindenfélét észre lehet venni egy ilyen közös munkában, amit aztán az elkészült mű felett el lehet felejteni. Hogy neveket sorol fel a Biblia, hogy Nehémiás energiát fordít arra, hogy korábban leírja, hogy melyik kőfa szakaszt ki építette, és a lehető legtöbb nevet összegyűjti. Ez az ő bölcsességének, kedves udvariasságának a jele is. Mi hálásak vagyunk ezért, hogy megőrizte a neveket, ami számunkra nem általában az emberek végezték ezt a munkát, hanem X és Y megnevezhető családok, személyek nem vésték bele a nevüket a kőfalba, bár sok helyen látom azt. Nekem tetszik még akkor is, hogyha én nem raknám ki a magam nevét sehová, egy kis ablakkeretre ezt az ablakot XY fizette. Aztán egy terítőre, hogy XY és családja adományozta ezt az úrasztali terítőt Isten dicsőségére. És én hiszem, hogy nem a kérkedés miatt, inkább a bátorítás miatt írják ezt oda. Szabad adni örömmel, építeni örömmel az Úr házát, mert az megtérül, busásod megtérül, lelkiekben mindenképpen. Szóval van egy régi keleti bölcsesség, valamit elvégezni, annyi, mint elkezdeni. Tehát ha egyszer belekezdtünk, akkor hihetjük, hogy kellő kitartással a végére is el fogunk jutni. Nagyon szeretem a teremtés történetben ezt, hogy Isten nem egyszerre egy pattintással, új pattintással teremtette meg a világot, pedig megtehette volna, hanem elkezdte, abba hagyta, folytatta, abba hagyta, tovább folytatta, abba hagyta, és egészen a végéig, amíg aztán megnyugodott is. Mindig megállt, mondhatnám azt, hogy szent karjait, szent csípőjére tette, megnézte a művet, és azt mondta, hogy igen jó, nagyon jó, nagyon jó. És ha mi a világot jónak látjuk, most nem erkölcsi értelemben gondolom ezt, ha gyönyörködünk a teremtett világ szépségében és rendjében, ez azóta van, hogy Isten megállt fölötte, és látta, hogy ime igen jó. És mi őt utánozzuk, hogy ezt a tőle kapott örömöt visszük tovább, amikor megállunk az elkészült mű felett is, és azt mondjuk, hogy ez jó. Azt mondja Nehémiás, hogy rendeltem két nagy hálaadást éneklő sereget. Nem egy-egy ember szólózott ott a kőfal mellett, senki nem foglalkozott azzal, hogy akik énekelnek, azok született énekeseke, hogy milyen jó a hangjuk, nem törődött most senki azzal, hogy ki hogy kornyikál, bocsánatot kérek a kifejezésért, mert az öröm mindent elnyomott, és az emberek boldogok voltak, hogy részesei lehetnek annak, amiben a kezdetekkor nem hittek. Tehát a munkások, akiket az úrházának munkásai a végén összeszednek, azok nem voltak ott az építés közben. De Nehemiás ezt se bánja, hogy csak az ünnepre jöttek meg, és semmit nem csökkent az ő háláján, az ő ünnepi örömén az, hogy hát vannak, akik az utolsó pillanatban csatlakoznak a közösséghez. A második dolog, amiről mindenképpen szólnom kell, az a kőfalnak a fontossága. Tegnap az esküvő alkalmával kicsit olvasgattam az énekek énekét, onnan vettünk egy részletet, és megragadott a gondolat a mai napra is, gondolva közben, hogy ott is előkerül a kőfal. A mennyasszony, mint kőfal. És a kőfal, mint valaminek a védelme, mint valaminek a határa, és valamilyen fajta megbonthatatlan erő, ami megbontja mégis a kőfal egységét, az a kapu, ami bizonyos feltételekkel nyílik csak meg. Nem mindenki számára. Megszűnik Jeruzsálem átjáróház jellege. Az ellenség ezt szeretné. Jó legyen templom, de ne legyenek olyan szabályok, hogy ki mehet be, mikor mehet be, mit csinálhat ott. Emlékszem, egyszer Pécset jártam a Székesegyházban, és valaki cigarettázva bement a Székesegyházba, és a templomszolga döbbenten szólt neki, hogy uram, hát Isten tisztelet zajlik, ez egy templom, mire tovább dohányozva, mondta az illető, hogy elég nagy baj az. És azt kérdeztem, hogy miért nem megy ki? Miért jön be egyáltalán? Akkor lehet neki kritikája, lehet, hogy ő nem katolikus, és valamiért nem tetszik neki ennek az egyháznak a rendje, de hát micsoda alávaló dolog az, hogy dohányozva bemegy valaki a templomba. Hát juttassa máshogy kifejezésre az ellenérzéseit, mondjuk például azzal, hogy nem megy be. Hát ez szabad, de bemenni és ott mondjuk így a saját rendje gátlástalansága szerint ott lenni, azt nem lehet. Ne legyen kerítése, ne legyen fala, védőfala Jeruzsálemnek, hogy azt tehessünk ott, amit akarunk. Ha nekünk úgy tetszik, dohányzunk, ha nekünk úgy tetszik, bálványszobrokat állítunk fel, ha nekünk úgy tetszik, akkor legeltetjük állatainkat. Ott hadd maradjon romokban, hadd maradjon szemétdom, és így tovább, mert egészen más a helyzet akkor, hogyha a kőfal áll, és a kőfalon kapuk vannak a különböző pontokon, mert van kapu a szemét kiordására, és van kapu az arany behozatalára, a tizednek a behozatalára, kincsek behozatalára, és van kapu a forrásnál, a kútnál, a vizek kapuja, a Dávid városának a lépcsőin, az ő háza közelébe, és van a halak kapuja, ahol nyilván a halászok hozzák be a piacra a portékájukat, és ugyanígy van a juhoknak is kapuja, az óváros kapuja, és így tovább, és így tovább. Mindegyik kapunak megvan a maga szerepe, de az őre is. És a rendje annak, hogy mikor nyit, és mikor zár a kapu, milyen feltételekkel lehet bejönni és kimenni. Nagyon helyén való dolog, hogy védelem és valamilyen fajta rend uralkodik ott, nem az istenített rend, hanem az a rend, ami megkönnyíti mindannyiunk életét, és az a rend, ami a gyengék védelmét is ugyanúgy szolgálja, mert nincs külön rend arra, hogy a gazdagok hogyan nyithatnak be, és a szegények hogyan nyithatnak be, és a tevék hogy mehetnek be, mert a tevéknek tűfokán való átmenetele is a kapuhoz kötődik, ugyanis éjszaka nem nyitották ki az egész kaput, nehogy valami sötétben bujkáló ellenség lerohanja a város, csak a tűfokán nevezett kis alagutat nyitották ki, amin a tevét úgy lehetett térdelő helyzetben szörnyű nehézségek árán bevonszolni, és csak négy kézláb jöhetett be bárki. Hát így védték a várost a roham ellen, és innen van Jézusnak az a mondása is, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, nem a varró tűfokára gondol, hanem a tűfokának nevezett vészkijárat, vészbejáratra, amit a nagykapu mellett kinyitottak abban az esetben, hogyha egy kereskedő fért kint éjszakázni. Szóval fontos a védelem, fontos a falnak az egyöntetű épsége. Nem elég csak ott fölépíteni, ahol a város vezetője lakik. Mert hiába az utolsó koldus előtt úgy hagyott romos állapot, nem lehet azt mondani, hogy ő nem érdemli meg, vagy az ő értékeit nem kell védeni, ha az ő pontján hatol be az ellenség, amelynek mindegy, hogy a szemét kapunál jön be, vagy az aranykapunk keresztül, neki a városa fontos. Tehát az én védelmem az ő védelme is. Az ő védelme az én védelmem is. Mindenütt legyen védelem. Mindenkinek, mindenkit öleljen magába az a védelem. Abban érezhetjük jól magunkat, ami az utolsó, a leggyengébb pont számára is védelmet jelent. A harmadik dolog, ami felett örvendeztek, az az, hogy újra munkába lehetett állítani a papokat és a lévitákat, és a kapuőröket, ezt a munkát is ők végezték abban az időben, és helyreállt az a rend, ami másfél évszázada már nem volt, de elsősorban nem is annak örültek, hogy megint van Isten tisztelet, és megint van kórus, és megint vannak olyanok, akiknél be lehet fizetni a tizedet, és adományokat lehet adni. Ez is fontos volt, hiszen a papoknak, lévitáknak úgy kellett dolgozniuk, hogy az emberek érezzék, hogy támogatni kell az ő munkájukat. Mindig akkor szélettek el, amikor valami lelki megrendülés volt a nép között, és nem látták értelmét ezeknek az embereknek a szolgálatát anyagilag támogatni. Tehát nem feltétlenül ennek örültek, hanem az volt bennük, hogy ami Dávid idejében kialakult, mert ő az, aki meghatározza a templom működésének a rendjét, aztán Salamon építi fel a templomot, hogy valami, ami elveszett egyszer, valami, ami szép volt, ami csak az emlékeiben él ma, abban megint fantáziát látnak olyanok, akik már oly messzire kerültek az Isten országától, mondom, az énekesek fiai. Nagyon, nagyon kedves dolog, hogy őket mozgósítani lehet. A lévitákat, akik az áldozatot előkészítették, és a papokat, akik lehet, hogy azóta kereskedők lettek, vagy katonák, bármi egyéb, amiből meg lehetett élni, és látjuk, amint megint a legszentségesebbnek a szolgálatát készek, mindenki lelki üdvére, épülésére újra elvállalni. Előhozzák azokat a megmaradt zeneszerszámokat, amelyeket még Dávid pengetett. Milyen régen volt az, hát ma is nehéz egy régi Liszt korabeli zongorán játszani, vagy egy 17. századi, 18. századi orgonán játszani, de vannak művek, amelyeket ezen játszanak el, és valami különleges zamata van akkor is, ha megereszkedett a húrja egy kicsit annak a hangszernek, ha arra gondolunk, hogy ezen Liszt vagy Bach játszott, és az a hangszer szólal meg, ami akkor árasztotta a csodálatos dallamokat. Szóval a Dávid hangszereit újra megpengeti. Csodálatos dolog az. És így látják, örvendezett Júda a papokon és lévitákon, akik ott álltak tisztükben, mint akik megőrzik Istenük rendtartását, és a tisztaság rendtartását, és az énekesek és a kapunálók is ott álltak tisztükben. Lehet rájuk számítani. Csak még egyszer említem meg, hogy az építkezésnél nem voltak itt. És Nehemiás nagy lehetősége, hogy nem kezdi szemrehányásra, hogy hol voltatok, mikor az ég zengett. Hittel tekint rájuk, és ez az ő hite inspirálja ezeket az embereket, hogy álljanak a helyükre. Sokszor szoktam mondani, meg is ökkennek emberek ezen, hogy nem a mi Istenben való hitünk olyan csodálatos dolog, vagy nagy teljesítmény, hanem ami reményt ad, az Istennek a bennünk való hite, hogy ő mindenek ellenére hajlandó újrakezdeni, hogy ő a jól van, jó és hű szolgám mondatot őrizgeti a mi számunkra, és nem a már megint, vagy miért, vagy hogy lehetett vágyait. Vagy amikor Jézusra gondolunk, aki nem azért jött ebbe a világba, hogy kárhoztassa e világot, hogy elmondja, hogy milyen gonoszok, istentelenek vagyunk. Vannak ilyen prédikátorok, akik megállás nélkül ezt hirdetik, hanem hogy megmentse, hogy az Isten mindenek felett való szeretetéről biztosítsa az embert arról, hogy a megváltó tette, szeretete, ami akár még dogmatikailag valahol és nyilván az Isten világában ikeszthetőnek, megkérdőjelezhetőnek tűnhetne, mert hol van akkor az igazság. Ezt valahogy úgy oldotta meg az Úr, hogy önmagára vonta az ember bűnének, törvényszegésének a büntetését. Nem igaz, hogy az emberek többsége megkönnyebbül, és akkor nyugodt szívvel vétkezik tovább, mert ha valaki Istennek ezt a különös hitét és szeretetét átérzi, az először is majd megsemmisül a bűntudattól, és nagyon sokat kell dolgoznunk egyeseknél azon, hogy ebből kisegítsük az embert, hogyha az Úr nem ítél el, te se ítéld el önmagadat. Ha az Úr hisz benned, akkor te is higgy önmagadban olyan módon, ahogy az Úr ezt elvárja és fontosnak tartja. Ne kárhoztasd magad, ha az Úr nem kárhoztat téged. Szóval Istennek-e bennünk való hite és bizalma állít a helyünkre újra minket. És így az álló kőfal és a mögötte és kapuiban és hivatalaiban álló megújult szívű emberek együtt adják azt a nagy örömöt, ami, mondom, nem így indult, és amiben oly kevéssé hittek az elején az emberek, de Isten országának sok-sok pontja hirdeti. A Krisztus halála is hirdeti, hogy ennek volt értelme, és a mi lemondásaink, küzdelmeink, küszködéseink is magukban hordozzák a győzelemnek, az elkészült mű örömének a reményét. Erősítsen meg bennünket ebben az Úr. Amen.